Kívánok, hölgyeim és uraim, köszönjük szépen, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket a figyelmükkel ezen a mai estén, amely a Literárium újabb epizódja, és amelynek, mint önök is tudják, Szíj Ferenc a vendége, megvárjuk a Ferit, ahogy jól esik. A mai estén közreműködik Gyuriska János, aki a verseket fogja tolmácsolni, és már megszólalt Vázsonyi János az est elején. Én Jánosi Lajos vagyok. Abban a hálás helyzetben érzem magam, hogy ezen az esten a Ferivel igen tágas területeken mozoghatok, mert igazából, mint ezt talán önök is tudják, nem szórta tele a világot interjúival. Hogyha az ember a hálón mozog, akkor is nagyon alaposan kell körbenézzen, hogy ráleljen bizonyos ilyen jellegű megszólalásaira. Úgyhogy remélem, hogy olyasmikről is beszélgethetünk, amelyekről eddig kevésbé, vagy nem. De mielőtt erre sort kerítek, nagyon sok idézettel jöttem, de van egy, ami arra vonatkozik, hogy ugye vannak fenn a Wikipédián mindig egy alkotóról szöveget, de nem csak a Wikipédián, hanem van egy másik szöveg is, amit most találtam, és kíváncsi vagyok felé, hogy ez mit szólsz, hogy ez honnan ered. Szíj Ferenc munkásságában fontos szerepet játszik a személyesség és a líraiság műveiben a szerelem, az emlékezés, a halál és az élet értelme jelenik meg. Verseiben a természet és a városi élet is fontos szerepet kap. Számos külföldi klasszikus művet is fordított magyarra. Szíj Ferenc munkás... Itt már jön valami, hogy mire gondolsz? Honnan idézek? Nem tudod? Szíj Ferenc munkásságát több elismeréssel is utalmazták, többek között megkapta a Baumgarten díjat. és a Magyar Örökség díjat is. Halála után a szülőváros a pápa alapította a Széchenyi Ferenc kulturális emlékházat az író munkásságának és életének megőrzésére és bemutatására.
Ja, a mesterséges intelligencia. Így van.
Úgyhogy gondoltam, hogy mivel ez most annyira aktuális, mert voltam a szerkesztőségben, és ott a lányok dolgoztak, más írókra is, azoknak nem hoztam el a papírjait, de a tiédet is próbára tettük, úgyhogy most egyelőre a mesterséges intelligencia itt tart. No, de ez csak a felvezető résznek talán egy ilyen hangulatos dallama. Viszont akkor kezdjük ott igazából, hogy az a, hát igen, az életrajzi alapoknál bármennyire is hagyományos ez a felütés, hiszen a szombathelyi világ és a szombathelyi életed, illetve az a környezet, ami élettörténetének mindenki számára megalapozó és meghatározó, arról szeretnék valamivel többet megtudni, mint hogy nem tudok tulajdonképpen semmit. Tehát azon kívül, hogy ott születtél, és oda jártál gimnáziumba. Tehát milyen volt az a család, és milyen volt az a szűkebb és kicsit tágasabban vett vidéki városi környezet, amire visszaemlékszel?
Hát az az igazság, hogy nem nagyon szeretek én erről beszélni, hogy felteszik a kérdés, hogy beszélj a gyerekkorodról, vagy beszélj a, nem tudom, a Szombathelyről, vagy akár még Szegedről, néha ott kezdik kérdezni. Nem szívesen beszélek, úgy érzem, mint hogyha egy pszichológusnál ülnék, és akkor neki kéne elmondanom, hogy hogy is lett ez ilyen, hogy jutottam idáig. Szóval tudnélik, nem is tudom, hát szóval nyilván fontos a gyerekkor, meg a fiatalkor, de igazából bennem így ennek az egésznek nincs köze a költészethez, mert foglalkoztam igazából, tehát nem voltam egy olyan, aki már gyerekkorában szonetteket írt, és valamikor az egyetem közepén kezdtem verseket írni.
Nem is erre gondoltam, bocsánat, feltétlenül, hogy a költői pálya kezdetét ott ebben a forrásvidékben jelölik ki, hanem mondjuk azokra, nem tudom, egy könyvtárnak az erejére, ha van vagy volt hatására azokra a könyvekre, amelyek azért hát az egyetem közepén kezdtél el írni, de hát mégiscsak ebbe az irányba, széles értelemben vett bölcsész irányba indultál el, vagy azt az irányt választottad, tehát inkább erre lettem volna kíváncsi, hogy esetleg értek-e ott ilyen hatások, amelyek ebből a szempontból meghatározóak voltak.
Nekem
forszírozni a végtelenségig.
A legmeghatározóbb az a nyaranta, hogy focisztunk a Tószertéren, telente pedig eljártam a könyvtárba, ami akkor frissen épült, és nagyon korszerű volt, és elég sok időt töltöttem a könyvtárba. Nyáron megmondom, foci volt a legjobb dolog, és aztán benne is voltam az általános iskolai foci csapatban, ahol a megyei úttörő olimpiát azon buktuk el, hogy nem rúgtam be a sorsdöntő 11-est. De jó volt, és én azt hittem, hogy majd a gimnáziumban is benne leszek a csapatba, de senki nem szólt. Nem szóltak, hogy volna itt egy foci csapat, nem is tudtam róla, mondjuk nem is jártam annyira utána, szerénységből, de nem, tehát nem hívtak, nem szóltak. Nem lehetett tudni, hogy van foci csapat, amin valószínűleg időnként meccseket is játszott, hogy menjünk el szurkolni, nem, semmi nem volt. Ja, és egyszer elmentem a haladáshoz toborzóra, még 11 évesen. És akkor a toborzó, mielőtt megkezdődött volna maga a toborzó, oda mentem az edzőhöz, hogy hát jöttem toborzóra, és mondta, hogy szemüveges vagy, hát az nem olyan jó dolog, mert akkor nem látod a becsúszásokat. Megköszöntem, és hazamentem. Nagyon jó focista lettem volna szerintem, hogyha nem vagyok szemüveges.
Jó, hát akkor ezek szerint nem véletlen, hogy olyan a már a hivatalos, tehát nem a... Tehát a hivatalos Wikipédia három sorában az a tanulmányaid és a költő Mi voltodnak a megjelölése után, ugye az következik, hogy a magyar íróválogatott tagja ettől eddig. Tehát akkor ott viszont kaptál az alkalmat, és ezek szerint ott a szemüveges...
Soha nem voltod, voltam nem? A... Soha nem játszottam a magyar íróválogatottban. Semmi közöm nem volt hozzá.
Várjál, akkor ezt tisztázzuk. Hát akkor a Cucurelli féle válogatottban játszottál, nem?
Semmiféle. Hát
akkor nem kell a mesterséges intelligenciához fordulni, hogy teljesen téves információk legyenek az ember birtokában.
Egyszer a magyar válogatottat, vagy a magyar íróválogatottat focizni, valami osztrák írók jöttek, de egyébként hívott a valaki, mindegy hívott, de nem is szeretek tétre játszani, mert az olyan stresszes, és van egy edző, akkor most te menjél be gyorsan, gyere le, jó, most te mész be, most te, ezt nem szeretem csinálni. Tehát nem.
Jó, hát akkor viszont lépjünk pont annyit és oda, amit ha jól értek, ahonnan fel tudjuk venni már a beszélgetésnek a fonalát, tehát akkor ez a költői indulás, és akkor azt viszont nézzük meg, hogy azon a Szegedi Egyetemen akkor milyen volt ez a, hát milyen volt egyáltalán az irodalmi környezet, és mikor, és akkor ez honnan jött egyáltalán a versírás, tehát bármennyire triviálisan hangzik, mégiscsak szeretnék találni egy pontot, vagy többet, vagy valamilyen körvonalait annak, ahogyan ez elindult, mert nekünk is el kell indítanunk téged ebben a beszélgetésben a költői pályán egy kicsit.
A pályám emlékezete? Hát valami kifejezési hirtelen kifejezési kényszer jött rám egyszer csak, és akkor ottan bevettem magam a kollégium tanulószobájába, és akkor írtam két oldalt. Remélem, hogy az örökre megsemmisült már időközben. De valahogy akkor így ez így megnyílt egy ilyen út, hogy megfogalmazni valamit, és hogy azt tetszett, hogy azt így lehet javítani. Tehát, hogy megnézed két óra múlva, megnézed egy nap múlva, látod, hogy itt rossz, ott rossz, javítgatsz rajta. Tudnék, a beszédben mindig rossz voltam. És ott nyilván az is volt a baj, hogy nem lehet mindig javítani, hogy bocs, nem is ezt akartam mondani, hanem valami mást. Viszont írásban lehet mindig javítgatni, és akkor képzelheted azt, hogy így egyre pontosabban meg tudsz fogalmazni valamit. vagy úgy meg tudsz fogalmazni valamit, ahogy más még nem, soha nem fogalmazta meg, és ez így tetszett, és akkor... De aztán utána már rövidebbeket írtam, és akkor bevittem Ilia Mihályhoz, és akkor ő elolvasta, és akkor így a papír sarkát így behajtotta annak, ami így tetszett neki, és akkor így adta vissza, és akkor... így kezdődött.
Nem akarom nagyon az általad is eltartott pszichológiai útra terelni a beszélgetést, de itt azért egy észrevételem van az egyik interjúban a kevesek közül, ott azért reflektálsz arra a családi környezetre, ahonnan jöttél, azt hiszem egy vagy két mondat erejéig, és az egyik mondat az így hangzott, hogy nem volt a fontos dolgokhoz nyelv. És most amit elmondtál, nem feltétlenül akarom szoros összefüggésbe hozni, de talán ez is benne volt ebben a fajta költői indulásban, nyelvkeresésben, vagy pedig ezt nem látod ennyire meghatározónak?
Igen, ezt így lehet, hogy igen, ebben van valami. Tehát volt egy nyelv, mert anyám az szeretett beszélni, meg még a egészen kicsi koromban én is sokat beszéltem. De igazából a valahogy így a fontos dolgokra nem volt nyelv. Mit tudom én, például ugye vallásos nevelést kaptam, de ez így nyelvileg, vagy beszédben, vagy beszélgetésben, ez így soha nem jelent meg. Tehát ezt ilyen természetes dolognak tartották, hogy meg kimerült abban ugye, hogy hát akkor elmegyünk templomba, húsvétkor, gyónás áldozás, karácsonykor, de nem nyelvileg ez nem jelent meg, meg hát egyéb fontos témák se. És akkor volt egy ilyen, de akkor megint a pszichológusnál tartunk, tehát volt egy olyan anyámnak egy olyan fajta nyelve, vagy megnyilatkozása, ami viszont már nem, tehát nem teljesen a normális ügymenet szerint zajlott. Tehát valami feszültség nyilván volt. Lehet, hogy én is vittem be ilyen elhallgatást, vagy feszültséget, vagy azért, hogy nem lehetett hozzám szólni, vagy nem tudták, hogy hogyan kell hozzám szólni. Lehet, és akkor erre volt egyfajta megoldás, vagy egy ilyen képzelt lehetőség az, hogy akkor írni.
Ebben az egyetemi környezetben talán azért már rákérdezhetek, és akkor szűkítsük mondjuk a költői, vagy a lírára. Tehát, hogy mik voltak azok, amik nagy hatást gyakoroltak rád?
Hát az egyetemen én évekig jártam Szigeti Lajos Sándor József Attila szemináriumára. Ez egy fontos ilyen műhely volt tulajdonképpen. Ez volt az egyik hatás, a másik pedig, hogy volt egy barátom, Hévízi Otto, aki szintén verseket írt, és cserélgettük, és megbeszéltük, és ez volt. Hát aztán voltak, mit tudom én, most a legutóbbi kötetemben 3x99 vers szerepel. És ez tulajdonképpen egy kicsit így Balassi Bálintra emlékezve találtam ki, aki egy akkori tanárom, Horváth Iván szerint tervezett egy olyan kötetet, ami 3x99 versből áll majd, csak aztán ugye nem sikerült neki. De ez a, tehát még úgy mentem oda az egyetemre, hogy majd én régi magyar irodalommal fogok foglalkozni, és akkor ez így kavargott azért bennem, és nyilván valami utóhatása, vagy mellékhatása volt. Hát ilyenek, vagy volt a német tanszéken egy ilyen irodalomtudományi iskola, Bernát Árpáddal, meg Csúri Károllyal, vagy egy másik tanszéken Kanyó Zoltán, akik próbáltak ilyen exakt módon közelíteni az irodalmi alkotásokhoz, ilyen lényegében természettudományos exaktságot céloztak meg. Az is fontos volt, mert van egy nyitja a versnek, a prózának, az irodalomnak általában, hogy van valami nyitja, és akkor azt így meg lehet keresni, és nem csak ugyan így vaktába beszélni róla, vagy így érzésre, vagy olyan kijelentéseket tenni, ami nem lehet ellenőrizni, hanem tehát hogy egy józanabb, racionális megközelítése a dolgoknak. Tehát hogy volt egyfelől az, hogy egy ilyen könnyítés, egy ilyen kifejezésbeli, egy ilyen felszabadulás, egy ilyen kiáradás, ha úgy tetszik, és a másik oldalon viszont egy józanság, egy
kontroll, mondjuk
kontroll, vagy szóval, hogy ennek a kettőssége érdekes lehet.
Na jó, hát akkor átadjuk a szót és a hangot barátainknak.
Futás. Egy utolsó üres suhintás, vagy az még ott egy árva fűszál, mindegy. Fölmetszem az ég lecsüngő hasát. Kihull belőle a korom a régi időkből, lassan alászítál, és egy-egy szemcsével megjelöl minden fűszálat, csalállevelet és lepkeszárnyat. Akkor, amíg leeresztem a kaszát, addig szünet. Másik embert el se képzelek. Kihűlt leves, és nem csapom bele a kanalat. Eső áztatta szántáson futok. Elszórt, száraz venyigék között botladozom, gazzal felvert, kötözetlen szőlőben ereszkedem alá, kaszálatlan domboldalon rohanok lefelé, elhullott, rothadó almákra taposok, szétfröccsennek, megcsúszom, felállok, rohanok tovább. Valamit mondanom kellene, súgják is egy farakás mögül, alig értem, de én azt nem tudom mondani. Ahhoz először is meg kellene állni, levenni a kalapot, kigombolni az inget, de lám, fúj a szél, annak a hangjában talán majd benne lesz, dőlnek ki, recsegnek, ropognak a fák, megdől egy villanyoszlop, hideg fény villan fel mögöttem. Így látom meg magam mozdulatlanul, feketén. Feneketlen gödör vagyok, átjáró egy másik faluba, ahol gyantában, olajban, ökörszemében forog az idő, újra és újra Fridre lép egymással fejsze és kaszakő, az egyik a harag, a másik a félelem. Ezt még lehet tudni, de nevet senki nem mond ki szívesen, mert hát, ha az úgy nem teljesen pontos. Inkább a mellkasomban nyúlnak a mutatójukkal, hogy én majd a legvégén következem. És amíg fordulok, megtömöm fűvel a zsebeim, a talpam alá, bele a bakancsomba, földet teszek, a számba egy követ, minél nagyobbat. Egyetlen név. A padláson kialakított bálteremben egy egész báli társaságot mozgatok egy láncos kerekes szerkezettel. Egyszerű dallamot tekerek, oda se kell nézni. Szerencsére, mert minek azt látni? Hogyan szorongatják egymás nyakát, derekát a táncolók? Inkább nézem, mikor támad odakint valami fény, mikor lehet siratni az éjszakát. Kirajzolódnak a tornyok, az oszlopok, aztán a fák és a háztetők, mint egy cirkalmas írás szürke papíron, csupa tilalommal és egyetlen névvel, de engem már régóta máshogyan hívnak. A szürkeség alatt. A szürkeség alatt mi volna, ha bele tudnék gondolni ezen a magaslati ponton, ahonnan kilátás nyílik a háztetőkre, a súlyos felhőtakaróra és a közeli végtelenre, ahol a kettő összeér. Mi volna, amit látni lehetne gondolattal, csak sötétség és fényesség, a körülmények szorításában az egykori szabad elhatározások igenje és nemje, vagy fokozott esetben egy színes hártyakép csupa kipróbálatlan tévedésből. Közben egy műhely udvarán, egy nagy tölcséren át hordószámra öntik az olajat a természetbe, de az csak annyi munkát végez, hogy dövekszik, meg fogy, hetekig nem látni a napot, aztán néhány órára talán kisüt. Vakító égbe oldódó fűszálak, csalánlevelek, de ezt én hogyan látom? Talán kitett valaki egy domb tetőre, akinek vigyáznia kellett volna rám. Akart is, de mégis azt szerette volna, ha természetes módon meghalok, és nem tud rólam senki soha többé, vagy amíg őt el nem veszik, akkor megszabadul, lesz mindene, saját ágya, gyereke. Egy vödörítató víz vagyok az udvaron, látom az eget magam fölött, és apró hullámokban a szelet és egy távoli rengést, ha elhalad egy hosszú tehervonat tele ócskavassal. Tócsa vagyok az út szélén, előbb könnyű, aztán nehéz volt az eső, most nehéz a napsütés. Ha egy nagyobb madár elrepül fölöttem, hosszában is csak egyetlen szárnycsapás az ég. Csak a nagy gépek tövében volt meg bennem a bizalom, hogy nem vagyok az egyszerű életemre utalva, mert az mire lehetne megoldás, hanem a dugattyúk, fogaskerekek és hajtásláncok majd előre akarnak mindent helyettem. Átveszem a gépzajt, szól nekem belülről, még fel is erősítem bérlüktetéssel, mondhatnak bármit, most éppen minek kell látszanom. Legalább vasárnap. Helyettem a kíméletlen önzés. Vonalkázni folyton egy milliméter papíron. Ki ellenség és ki jótevő a hanyatlásban. Messziről egy arc. A két szeme helyén átszakadt. Indigó és kátrány. Tevékeny élet. Forgatom a darálógép hajtókerekét, száraz napsütés, édes illatok, megállíthatatlan erjedés. Mit forgatok magamba? Hány liter, hány kiló, hány szemkeserűség ősztől őszig, ameddig előre látok, és nem volna-e jobb egyszer kihányni magamból az egészet? Mától nem szólok senkihez, mert a legegyszerűbb szavakat sem értik. Én. abból mit értenek, hogy reggel kaszálni, pedig az azt jelenti, hogy a pajta mögött, a kazal mögött, a konyhában nem teszem be a lábam, mert ott van mindig a kés a kezük ügyében. Azzal próbálnak egymásnak titkos jeleket adni, de én nem akarom, hogy rólam bármilyen jel legyen. Tevékeny élet. A szavak a tárgyakhoz ragadnak. Óriási kéz nyúl bele a kosárba, mindig csak etetni, ne nézzenek fel, mindent körülkapálni, egy üres vödörhöz is ketten kellenek, olyan nehéz, és aki egyedül van, az nem csak a vödörrel, hanem magával is mit csinálhat, hogyan próbálja évekig, még nem az arcáról, vagy a járásáról, valamiéről, ami csak neki van, tudni lehet. A csalán örvénylő lehelete, rosszul megemésztett napfény és föld, porladó szálkák a pajta deszkájában az esőnek, szélnek kitett oldalon. Odabent, ha behajlik mögöttem az ajtó, pókfonálfények milliói a magas félhomályban, még majd befonnak, ha sokáig nem mozdulok. Ki se látszom a fényből.
Beszélgetnénk a versekről, de nem csak a versekről, hanem nyilván a prózai könyveket sem fogjuk kifelejteni. Ha úgy tetszik, az irodalmi életrajzodnak egy nagyon fontos állomásánál szeretnék megállni egy kicsit, és ez nem sokkal az egyetemi éveket követő időszakra esik, konkrétan a 80-as évek végére, ez pedig a Nappali Háznak a létrejötte. És a jelenlévők talán tudják, feltételezem, de azért érdemes kellőképpen hangsúlyozni, hogy az akkor felszabaduló sajtó körülmények között a legjelentősebb, vagy hát az egyik feltétlenül az egyik legjelentősebb irodalmi és művészeti periódika volt. És arra volnék kíváncsi, hogy erre te hogyan emlékszel vissza. Tehát ennek a létrejöttére és arra, nyilván nem részleteiben, de mégiscsak arra közel 10 évre, amíg ez a lap tartotta a frontot, és tartotta sokakban a lelket is, mert ennek a népszerűsége olyan fokú volt, és olyan rendezvények is fűződtek hozzá, ami tulajdonképpen így visszatekintve kicsit úgy beszélek, mint egy archeológus, aki feltár olyan rétegeket a magyar kultúrának a szerkezetéből, amelyeknek hát most már épp, hogy csak nyomait halátjuk.
Hát én jól emlékszem, jó szívvel emlékszem vissza a Nappali Házra. Nekem volt valami nosztalgiám eleve a folyóiratok iránt, meg a sajtószabadság iránt, még a 80-as évek elején voltam Nürnbergben egy ilyen balos építőtáborban, a KISZ kiküldött, hogy képviseljem a Szegedi Egyetemet. A vietnámi gyerekeknek gyűjtött pénzt egy ottani szervezet, és akkor munkáért kapott pénz, oda ment, és akkor ott láttam, hogy ilyen röpcédulák hevernek a kocsmákban például, vagy ilyen kis nyomtatványok, és oda van írva, hogy a kiadásért felelezés ez. Baloldali, nem tudom, főleg baloldali voltak. És ez akkor ez annyira furcsa volt, hogy bármit ki lehet nyomtatni, és csak annyi, hogy odaírja, hogy ki az, aki kinyomtatta. Nálunk ugye akkoriban ettől rettegtek az állam, ettől retteget, hogy valaki kinyomtat egy A5-ös izét valami olyan szöveggel, ami nincs engedélyezve, és össze fog dőlni a világ. Na mindegy, lenne erről a hülyeségről történetem, de most hagyjuk, hanem az a lényeg, hogy tetszett ez nekem ez a dolog, és akkor volt egy az egyetemen egy bölcsész nevű ilyen irodalmi lap, ami hol volt, hol nem volt, és akkor abban az időben, amikor ott láttam, akkor lett, mert a Vecsernyés Imre nevű barátom, költő az kitalálta, hogy csinál egy számot, és akkor lett. Aztán a Takács Juska barátom kitalálta, hogy legyen egy másik folyóirat, amit a Bölcsész nevű folyóirat folytatásának állított be, hogy ne kelljen így külön engedélyért folyamodni. Ez lett a Harmadkor. Annak még a legelső számának a szerkesztésében legalábbis névleg benne voltam, akkor még ott voltam Szegeden, vagy visszajártam, nem tudom. Aztán én még csináltam így hobbiból az egyetem után, amikor a egyetemi könyvtárban dolgoztam, egy ilyen kis fénymásolt, ilyen haveri folyóiratot. és aztán a rendszerváltáskor pedig jött a említett Takács Jóska, hogy szerzett pénzt egy folyóirat számra, összehozott egy szerkesztő csapatot, de mondta, hogy ő ebben nem tud észvenni, mert ő a jelenkornál szerkeszt, hanem akkor csináljuk mi, és akkor ez így kezdődött, és akkor a... Hát ugye, hogy nem csak irodalmi, hanem művészeti lap, de nekem kellett foglalkoznom a költőkkel. És én ezt, tehát a lapot nagyon szívesen csináltam, de a költőkkel való foglalkozás az már egyre nehezebben ment.
A pszichológiai terhekre gondolsz?
Hát a pszichológiai, igen, pszichológiai tervek. Meg sokkal jobban érdekelt a képzőművészeti része. Valahogy a képek így sokkal jobban kezdtek aztán érdekelni. Úgyhogy a vége az lett, hogy vagy hát nem a vége, hanem a egyik ilyen jel az volt, amikor valaki többetszerre küldött be verset, és odaírta, hogy szeretnék kérni, hogy ezúttal Neszélyi Ferenc válaszoljon neki.
Miket válaszoltál?
Hát valószínűleg az volt a baj, hogy túl szűkszavúan válaszoltam, nem...
Közöljük, nem közöljük, mondjuk így?
Hát, majdnem, igen. Tehát nem elemeztem ki a... vagy nem, keveset írtam magáról a szövegekről, és nyilván egy költő azt szeretné, hogy valami, tehát vagy dicsérjék, vagy legalább mondjanak valami hasznos dolgot. Na mindegy, szerintem fontos dolog volt, közben így próbáltunk, tehát próbáltuk így az akkori legújabb irodalmat így előtérbe helyezni, vagy egy kicsit így azt így feldolgozni. Még egy konferenciát is szerveztünk egy kötettel, egy ilyen, egy vastag kötet a akkori legújabb magyar irodalomról.
A Csipeszel a lángot volt.
Csipeszel a lángot címmel. És nem utolsó sorban az, hogy így az irodalom és a képzőművészet az így egy fedél alá került, vagy össze lett házasítva, lett valami kis közeledés, vagy párbeszéd írók és képzőművészek között, vagy közöttem és a képzőművészek között, nem tudom. És tehát ez így, erre így szívesen emlékszem.
Miért lett vége? Mert én azt nem is tudom.
Elfogyott. Én kiszálltam közben, 1996-ban kiszálltam, és aztán két évvel később megszűnt, vagy hát fölhagytak veled. Úgy tudom, hogy valami pénzügyi nehézségekre hivatkoztak, hogy a nem tudom, Soros Alapítvány beszüntette a folyóiratok támogatást, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen ez volt.
No, hogyha visszatérünk a költészetre, illetve a prózára, akkor van egy idézetem, ez most nem ilyen ki mit tud lesz, nem azt fogom feszegetni, hogy rájössz-e, de ha rájössz, az érdekes, úgyhogy még nem mondom, hogy kitől. Minden esetre a Kéregtorony című könyvedről itt kritikában az utolsó mondat úgy hangzik, hogy olyan próza, aminek nincs szüksége lírára, és olyan líra, aminek nincs szüksége prózára. Ezt a kritikában közölte Borbély Szilárd. És az egész szöveg olyan kérdések mentén járja körben, nem csak ezt a könyvet, hanem a Szíj Ferenc féle szövegeket, amelyek ide kulminálnak ebbe a paradoxonba. Hát a kérdés az nyilván az, hogy benned hol és milyen határokon él egyáltalán ez a műfaji megkülönböztetés, vagy elkülönböződés. A szövegeknek a dinamikája az mikor mutat, tehát hol találod meg, amikor próza irányba mutat, hol, amikor versben, mert valóban nagyon sok átcsúszást lehet tapasztalni. Egyáltalán releváns ez a probléma számodra? Vagy csak ez csak a kritika dolga, hogy ezzel foglalkozzon?
Hát nem tudom, én kezdettől úgy gondoltam, hogy én nem egy ilyen hagyományos költészetet csinál, vagy költészet felfogás, vagy költői szerepet fogok csinálni, hanem hogy ez engem nem érdekel. Tehát emiatt például, hogy nem írok rímes verset, vagy kötött formát nem csinálok, nem foglalkozom ezzel. Meg valahogy így a maga a költői szerep is egy kicsit így idegen volt számomra, és aztán elvi síkon is ezt így megmagyaráztam magamnak. És hogy nem foglalkozom azzal, hogy ez most szépen hangzik-e, vagy hogy ez most akkor ez egy vers sor-e, vagy nem, ez egy egészében egy verse, vagy nem, hanem úgy gondoltam, hogy amire én rámondom, hogy vers, akkor az vers. Vagy úgy gondoltam, hogy nekem van egy ilyen belső fülem, és akkor én tudom, vagy hallom, hogy mi az, ami vers, és mi az, ami próza, és ezt ma is így gondolom, bár így az utóbbi időben gondolom azt, hogy talán jó, ha van valami egy ilyen ritmus, ami lehet például az úgynevezett tagoló vers ritmus is, ami nagyon közel áll egy ilyen élő beszédszerű, vagy normális beszédszerű ritmushoz, de hogy mégis, hogy talán kell, hogy legyen valami. A másik meg ahogy, hogy gondolatilag, vagy képileg mennyire összefogott az a szöveg, vagy mennyire komprimált egy ilyen szöveg. És hát kétségtelen, hogy tehát így van valami, vannak ilyen átjárók, vagy féreglyukak a vers és a próza között. A legutóbbi kötetemben elég sok olyan vers van, ami hát valójában egy kis történet, de mondom, abban reménykedem, hogy nekem van egy ilyen belső fülem, és akkor az tévedhetetlen.
Nyilván egyébként még azon belül, tehát a könyveken belül, és a prózákon és a verseken belül azért különbséget kell tenni, például mondjuk a Növény Olimpia című munkára gondolok, ott azért ugye nem merülnek fel ilyen kérdések, mert az egyértelműen egy prózai dinamika és dramaturgia, és hát kompozíció alapján épül fel. Amit fontosnak gondolok, ezt már itt is érintetted, de talán nyomatékosíthatjuk megint csak egy idézettel. Ezt egy helyütt azt mondtad, hogy eszményképen, ha egy szövegben nincs retorizáltság, ki kell iktatni ezt a meggyőzést. Na most ez egy koncepció, vagy program, vagy pedig ez alkatilag, hogy ilyen kicsit felületesen kérdezzek, jött belőled. Tehát, hogy nem is volt vonzódásod az olyan fajta, ezt már itt jelezted, hogy költői szerep iránt nem volt, de ezek szerint ez aztán egy reflex szintre is jött, tehát, hogy ezt minden szövegeden számon kérted, vagy próbáltad gyakorolni ezt a fajta szemléletet? Kellett ehhez kontroll, kellett ehhez szűrés, vagy pedig alaphangon így jöttek a mondatok, most mondjuk egy ilyet.
Hát mondom, szerintem alaphangon, de megmagyaráztam magamnak, hogy ez miért jó így.
Miért jó így?
Nem szeretem azokat a verseket például, amelyek valamilyen retorikai eszközt alkalmaznak, mit tudom én, ismétlések, ilyen litániaszerű dolgok. A litániázó verseket gyűlölöm. Mert szerintem az egy ilyen, tehát a könnyebbik utat választja, és attól olyan fasza lesz a dolog, és olyan érzelmes, és nem. Egyszerűen gyűlölöm, és általában tehát mindenféle ilyen retorizáltságot nem szeretem, bár ugye van egy olyan elmélet, hogy a retorizáltság az, hogy hozzátartozik a költészethez. Na most én ezt így próbálom kivenni a költészetből, ami magamat illet, és abban reménykedem, hogy azért attól még költészet lesz. És azt gondolom, hogy fontosabb a gondolatnak, vagy a képeknek az ereje, vagy ahogy azok megvannak fogalmazva, vagy ahogy azok megjelennek. Tehát az maga adja a versnek a formáját, tehát az a kép, vagy az a gondolat így. De persze kell fogalmazni, meg mondom, ez a javítás, tehát hogy ez így nem jó, hanem inkább úgy kellene mondani, tehát van vele munka, és kell formálni, gyúrni, dagasztani, de hogy közben végig ott van, hogy nem szabad, hogy ez ilyen ilyen szentimentális legyen az egész.
Hát akkor halljunk újabb példákat.
Különböző fények. Veszelszky Béla, Tolnai Ottónak. Ha elég messzire látnánk, mert nagyobb lenne a szemünk a mostaninál, akkor a csillagos ég szinte egyetlen fényes felület lenne, Legfeljebb itt-ott egy fekete ponttal, ahol a kihűlt és összeomlott csillagok elnyelnek egy szűk nyalábot abból a fényből, amely a világegyetem túlsó végéből tart felénk a kezdetek óta. Kezdeti fény a legerősebb, de legkuszább is. Még együtt van benne az összes létező anyag kezdetleges formája és az elemi akarat, ha volt egyáltalán akarat, nem pedig a semmitől való félelem vetette szét magát egy véletlen pillanatban. De nem tudom, hogy akkor nappal nem lenne túl sok a szemünknek a földi fény, vagy bízhatnánk-e abban, hogy a házak és a fák egy része már rég kihűlt, az emberektől pedig eleve minden még sötétebb lesz. Csak a gyerekek féllenek fel délután, ahogy szétfutnak, gyorsan elfelejtik, amit délelőtt hallottak, és kipróbálnak valami mást, szelíden legyőzni, és erőszakkal kérlelni valakit, és nem nézik, ki az, mitől nyomorult, ha nem szól, már pedig egyikük se szól, valami mástól olyan hangosak, hogy végül magamra kell zárnom az ablakot. Mert az kétségtelen, hogy ugyanazzal a szemmel kell nézni a földi tájat, mint az éjszakai eget. A kettő ugyanaz. A tájnak is minden egyes pontja külön világ, amelyben fehér foltok és véres felfedező utak, vasúthálózatok és váltakozó színű jelzőrendszerek, vulkánkitörések és ünnepi hűségfelvonulások préselődnek össze, és minden pont vonzza és taszítja a körülötte levőket, és a nagyobb csoportok, vonulatok, húrok is egymást, és vannak távoli, meglepő kölcsönhatások is számosan. Mindig az egészre is kell figyelni. Kérdés azonban, elég-e itt nekünk az egész, vagy még hozzá kell tenni valamit, hogy elszakadjon a mérték az emberi kéztől, láptól, de talán még a szemtől is, lényegében megtagadni a látványt valami kis különbséggel, fokról fokra. Egy régi lehetőséget ilyen tevékeny szomorúsággal nyugalomra bírni a kínzó adottságok között, és kivárni, amíg megköt annak a hordónyi, névtelen festéknek az üledékétől, amelyet álmainkban öntünk össze felsőbb parancsra, de mindig harsány nevetés lenne a vége, ha nem ébrednénk fel idejében, mert csak mi kellünk nekik, nem a szín. Vagy meghagyni mindent, és azon túl már csak abban reménykedni, ami magától növekszik és fogy, este elszürkül, éjjel tompa fényben feldereng, nappal az emberek bejárják. Rajztöredék Szíj Kamillának. Sebesülésre hagyatkozom, kis karcolás vagy szúrás, a szálka beletörik, bennmarad, körbenövi a testszövet. Ilyen minden változás. Csupa mértani szennyeződés, ahogy egymást alakítják, tolják odébb észrevétlenül, hogy aztán mindegyik külön középpont legyen a sokféle tágasságban. A vér lüktetése. Másképp hogyan lehet ellenszegülni, vagy akkor folyatni, amíg meg nem alvad, az lenne az én időm, de hadd lássa egy idegen tekintet, amely ezt is kibírja, meg azt is, ami mindig ugyanaz. Kis éjjeli, megfoghatatlan ijegységben, ha amúgy semmi baj, a legnagyobb sötétség. Nem lesz már nekem utólagos vigasztalom, aki addig mondaná saját szavaimmal, hogy ne gondoljak semmi mást, egyetlen kép jelenjen meg előttem, egyetlen elválasztás, béka vagy ember, férfi, nő, kivonni valamit valamiből, vagy csak nehéz legyek mindenhol, minél nagyobbnak lássam magam és érezzem is a kezemmel, mert ameddig az elér, azon kívül mi lenne? Az ujjamat valaki másnak az oldalába fúrni. A fákkal mennyit ennivaló van? Ismerős fával a legtöbb. Gyakorolni vele a magasságot és a terjeszkedést. Tenyerembe ültetni a kérgét, a durvábbat és az egyre finomabbat. Ilyen haladvány a terebélyes világ, de aztán mi van? Nincs elég erős érintkezés sehol, hogy megtartson ekkora súlyt. Azt is valahogy érezni kell, első és utolsó feladat lenne a lehető legegyszerűbb tulajdonsággal valami helyet kivívni és megőrizni, vagy futással, de az már menekülés. Egy elágazás is úgy segít, hogy már rajta állok. csupa elágazás. Az ujjaim hegyéig illeszkedem, olykor nincs is más különbség, csak a nevem. De az annyi mindent jelenthet, nem pontos. Mindenhol nem érvényes, könnyen elfelejtem. Együtt látni a dolgokat, ahogy kiegészítik egymást. Nincs hiba a különböző formák és a különböző fájdalmat okozó anyagok, árnyék és fény között. A bejárható utak nem térnek el a kézenfekvő célszerűségtől, minden indulat hamis. A szerző vagy romboló akarat visszafordul önmagába, úgy vezeti vakon a véletlen és vétlen embereket. A rengeteg levél néma rezdülése, sóhaja. Egy ütemen kívüli dobbanás. Tó az erdőben. Elképzelt tájak. Lehetne ez egy akármilyen erdőrészlet, késő délutáni napsütésben, vagy fátyolos, világos derengésben, hiszen tó úgyse lesz, talán volt, de már nincs, sok minden nincs. Egy akármilyen tó, sokáig álltak a partján a férfiak, de most már nem számít az idő, a fák a túlsó parton eltakarnak mindent, a víz feketén tükröződnek a felhők. Egy mezei út a szántóföld mellett, azon végigment egy nő mezítláb évekkel ezelőtt. Tudjuk, hogy sütött a nap, meleg volt, de nem tudjuk, hová ment, vagy talán visszafordult. A falu vége, az utolsó ház, hogy azon túl mi van, arról kisgyereknek még senki nem hozott hírt, de sötétek a lombok, szúrnak az ágak, ásít valahol egy szakadék. A domb tetejéről úgy ereszkedik alá a műút, hogy nem látni az alját, nem látni a jövőt, a nagyobb életet, senkit se látni azok közül, akik majd jönnek és velünk maradnak.
Mm-hmm.
Azon gondolkoztam, hogy ez a retorizáltság kérdés, ez itt még egy picit talán időzünk el, mert voltak éppen, hogyha ennyire, ha úgy tetszik, irritál, akkor retorizáló formák, akkor nagyon vékony szálon mozogsz, mert hogyha belegondolok, akkor tulajdonképpen a nyugat egész nemzedéke is, vagy nemzedékei, pontosabban több nemzedéke, hát úgy nagy részt elvethető, vagy nagy részt távol áll tőled. Tehát akkor inkább az a kérdésem, hogy melyek azok, hol húzódik az a, milyen nevek által jelölt az a vékony ösvény, ahol te mondjuk kortársias, ilyen értemben szemléletét tekintve kortársias rokonságban gondolsz erre vagy arra, és még odáig is elmennék, de ha nem akarsz, akkor nem muszáj, hogy akik esetleg ebben az értelemben talán hatottak is rád.
Nem tudom, hát nyilván azért van különbség tehát a retorikus jellegű vers és egyszerűen a kötött forma között. Tehát van egy ilyen skála, bár ugye vagy a kötött forma is, tehát nem, úgy mondjam, nem jellemző rám, tehát nem gyakorlom, nem csinálom. De mit tudom én, a Kései József Attila, a korai Pilinszky, akik egy ilyen nagyon egyszerű kötött formában írtak verset, tehát csodálatos, és nagyon, ezeket nagyon szeretem. Kései Pilinszkyt is, aki nem ragaszkodott annyira kötött formához. Rendben van az egész, vagy hát tehát nem kell mindenkit kidobni, vagy elvetni. De hát nem tudom, most akkor még magyarázkodjak?
Nem, magyarázkodni semmiképpen nem magyarázkodj, akkor csak akkor a következő kérdésem az, ami, hogy azzal tudsz-e menni, egyetértesz-e a legtöbb, tehát itt a könyveknek egyébként hál' Istennek nagyon gazdag a recepciója, ahogy most utána néztem, és ha és egyáltalán felbukkan még ez a mozzanat, hogy hol, milyen körben látnak téged, ha nem is egyivásúnak, de sok találkozási ponttal hasonlónak más költőkhöz, akkor mondjuk a Tandorit és a Marnót nagyon gyakran emlegetik. Ez áll szerinted, vagy pedig tulajdonképpen nem is nagyon gondoltál ebbe bele, vagy nem túl lényeges?
Szeretem őket, de nem gondolnám, hogy hatottak volna rám különösképpen, vagy tehát így effektíve. És nem is foglalkozom ezzel, tehát nem tudok erre.
Akkor menjünk onnan tovább, hogy én már megemlítettem a Növény Olimpiát, mint egy jelentős, terjedelmében is jelentős regényt, akkor akkor az volna a kérdés, hogy az a fajta monológikus szerkezet, ami erre a könyvre jellemző, az ebben az esetben, ennek a műnek az esetében miért szaladt el ilyen áradóan ebbe az irányba? Miért nem vetettél gátat mondjuk a versek, versbeszéd keretei között ezeknek a figuráknak a monológiaiknak, és hogy lett ebből egyébként, teszem hozzá, egy halatlan mulatságos, és olykor hihetetlenül groteszk, és frivol, és szatirikus, és mindenféle ilyen minőséggel megáldott mű.
Hát, mert ugye az a koncepció, hogy van valaki, aki megpróbálja így beszéddel megúszni a dolgot. Na most, igen, hát felvethető, hogy ez tulajdonképpen szembe megy azzal, amit... Amúgy gondolok, hogy tehát minél szűkebbre venni a dolgot, de tehát, hogy valahogy így hangot akartam adni ennek a zűrzavarnak, vagy ennek a nagyon zavaros dolognak, ami a szocializmus volt, meg a rendszerváltás, meg a rendszerváltást követő időszak. Ez egy ilyen masszaként jelent meg lelki szemeim előtt, és hogy ezt a masszát akartam ezzel az áradó beszéddel érzékeltetni, túl azon, hogy le is nyűgözött, hogy van valaki, aki csak úgy beszél, tehát így gátlástalanul csak így löki a tumát. Ugye, mikor annak idején beszéltünk a növényi olimpiáról, akkor mondtad, hogy te is ismersz valakit, aki utazott a buszon, és így maga elé egyre csak beszélt. És ez, ugye ez nekem nagyon tetszett, hogy van. Tehát, hogy ez, hogy egy ilyen zavaros, szürreális szöveg keletkezik így. Úgy gondolom, hogy tehát hogy fontos dolog ez a zűrzavar, vagy a káosz, vagy az egy ilyen forma tényező, vagy egy ilyen érdekes dolog, amit lehet persze ütköztetni a másik oldalon valami súlyponti dologgal, és akkor keletkezik egy ilyen játék. De hogy mondom egyébként is, tehát ahogy így jött történelmileg ez a szocializmusnak a vége, a rendszerváltás, és aztán az első évek az olajszőkítéssel, meg a meggazdagodásokkal, meg a elszegényedéssel, meg az egész, hogy ez egy ilyen zűrzavaros és megemésztetlen dologként jelent meg nekem, és akkor valahogy ezt akartam így érzékeltetni.
De néhány emberrel, akik olvasták, akik nagyon bírták ezt a könyvet, de azért jó néhányukat meglepte, hogy ezt a könyvet írtad meg, a munkáid ismeretében mondták ezt. Saját magadat is meglepted bizonyos értelme, vagy téged is meglepett, hogy ilyen távlatokba és ilyen terepekre merészkedsz ekkora svunggal és lendülettel, vagy pedig sem?
Hát nem tudom, annyira nem lepett meg, mert ugye ez ki volt próbálva már a korábbi prózakötetben, ahol vagy valami 12 ember mondja el a maga monológiát, és valamiképpen mindegyiknek van valami kattanása, és ezáltal mindegyik szöveg egy kicsit ilyen szürreális lesz. És aztán a végén ez a 12 szürreális szöveg össze van dolgozva egy 13. még szürreálisabb szöveggé, ami hát valószínűleg az olvasó számára teljesen érthetetlen, de ezt találtam.
Igen, ez előzménye volt, ez viszont érthető, tehát én azért, tehát a könyv, ha így veted össze, akkor ez az olvasó végig tudja követni az összes hajtűkanyaron keresztül, tehát ennyiben azért más, tehát az előzmény megvan, de valóban szerintem a hangsúlyok eltolódtak, meg az egész kompozíció teljesen másképpen állt össze.
Igen, hát tehát nem vagyok prózaíró, nem, igazából nem értek a prózaíráshoz, megmondom őszintén. Tehát amikor ezt a növényi olimpiát írtam, akkor nem, igazából nem volt terv, nem volt, mint ahogy állítólag Heinrichből pontos rajzokat csinált a prózáiról előre, és aztán amikor az említett tanárom Bernát Árpád kiment hozzá, akkor összevetették az ő ilyen grafikai tervét az irodalomtudósnak a képleteivel, és egyezett. Tehát nem volt terv, hanem írtam, és abban bíztam, hogy majd magától kialakul valami. És akkor ezt azzal indokoltam meg a magam számára, vagy azzal mentegettem magam, hogy hát itt egy ilyen rejtett történet van, és akkor annyira rejtett, hogy de hát ezt nem is kell kidolgozni annyira, hanem csak ez a szövegelés megy, és akkor a szövegelésnek a Kásahegye alatt történik valami. És hát legalábbis annyi történik, hogy túléli, és akkor keresi ezeket a kis kibúvókat, hogy hogyan lehet megúszni a dolgokat. Csak aztán ugye valamiféle történet azért mégiscsak van, tehát a vége felé már nem akarja megúszni, vagy szóval már csinálni akar valamit, és akkor ebbe pusztul bele.
Na és akkor szerintem még mindenképpen az időnkből telik, ejtsünk szót a ritka eseményekről, és pont ha már itt a szerkezetről, meg egy könyvnek a felépítéséről beszélünk, akkor ebben az esetben nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az egyébként nagyon, tehát tulajdonképpen a korpusz tetemes, de nagyon feszesen szerkesztett, és nagyon feszes, hát hogy mondjam, szövegszekvenciák tagolják és adják ki az egészet. Ez hogy épült, illetve hogy indult el, és aztán hogyan rakódtak egymásra? Mi vittek-e szálak, vagy vittek-e bizonyos irányok, kialakultak-e, ahogyan összeraktad, ahogy megszületett a könyv?
Hát itt akkor megint visszatérnék a káoszra és a zűrzavarra, mert tehát ez is valamiképpen abból fogant. Azt hiszem egészen konkrétan abból, hogy a járvány kezdetén össze-vissza beszéltek a politikusok, meg az orvosok, meg a laikusok, meg mindenki. Tehát volt egy ilyen teljesen szürreális szöveg halmaz, és akkor valahogy tehát innen jött az ötlet, hogy ezt a fajta szöveget, vagy szövegelési folyamatot valahogy kihasználni. És akkor ezt fejlesztettem úgy tovább, hogy elképzeltem ezt a fajta szürreális, kaotikus szövegszervezési vagy megszólalási módot elképzeltem, hogy az egy ilyen kisebb közösségen belül hogyan működik. Illetve még ehhez akkor hozzávettem azt, hogy egy magában bizonytalan ember hogyan szólal meg egy ilyen szövegkörnyezetben, úgy mondjam, tehát hogy hogyan válik részévé egy ilyen fajta szöveghalmaznak. És akkor ez a három perspektíva, ez így, hogy mondjam, tehát így megtermékenyítette egymást, így nem tudom, az egyik az időnként hozta a másikat, a másikból jött egy újabb ötlet, és akkor próbáltam úgy csinálni, hogy három perspektíva, három rész, de valahogy összekeverve. Tehát, hogy ne legyen azért annyira egyértelmű a dolog, de hogy legyenek közben ilyen áthallások, vagy ilyen motivikus utalások, és mivel ugye így számozva is vannak, akkor ezek a motivikus utalások, akkor ezek legyenek lehetőleg pontosak, tehát így számok is feleljenek meg egymáshoz, de ehhez se ragaszkodtam mereven. És hát lenyűgözött az a másik tulajdonképpen ilyen kiinduló pont, az egy mondat volt arról, hogy a xenon nem tudom hányas izotópjának a bomlási ideje az billiószor több, mint az univerzum életkora. Ez így megmaradt bennem, és valahogy ez így működött. És akkor ezt gyorsan összepárosítottam, ezt a iszonyatos, kozmikus mennyiséget. Gyorsan összepárosítottam egy versben egy ilyen személyes kis élmény darabkával, vagy álom darabkával, és megteremtettem így a kozmosz és a lelkem rezdülése között összefüggést.
A világ legritkább eseményei. A világ legritkább eseményei. A xenon 124-es izotópjának bomlási ideje annyi, mint az univerzum életkorának billiószorosa. Egy lány kezéből kiverik a tangó harmonikát az utcán, mégpedig röviddel azelőtt, hogy arra megyek, és a szokásosnál kisebb hangszer olyan szerencsétlenül esik a járda szegére, hogy középen ketté törik. A lány hisztérikusan zokog. Rám néz, de egyértelmű, hogy nem lát engem. Többen körülállják, de tehetetlenek. Nekem mennem kell tovább, mert talán várnak valahol, és úgy gondolom, nem is illik most bámészkodni. És mindezt ráadásul csak álmodom. A kocsma ajtajában. Megállt a kocsma ajtajában, és nem mozdult. Biztatták, hogy menjen be, de azt mondta, nem tud. Akkor menjen haza. Hazamenni se tud. Legalább álljon félre, hogy mások be tudjanak menni. Akkor nagy nehezen félreállt. Kérdezték, van-e nála pénz? Hozzanak-e valamit inni? De rázta a fejét, nem kér semmit. Akkor miért jött? Nem tudja. Ott állt az ajtó mellett egészen zárásig, amikor aztán az utolsó vendég, szokás szerint a sírású, megfogta a karját, és szépen hazavezette. Vámszedés. A kocsmáros azt állítja, hogy ezen a helyen, a kocsma bejárata és a pult között valaha folyó húzódott, és azon híd vezetett keresztül, amin vámot kellett fizetni, csak aztán a folyó másfelé kanyarodott, vagy kiszáradt, de a vámszedés joga, amelyet az ő családja kapott meg annak idején, továbbra is fennáll, és azt a vámot ő hozzászámolja az italok árához, de örüljünk, hogy csak egyszer, pedig távozáskor másodszor is átmegyünk a nem létező hídon. Zene. Mindenem a zene, mondta a pályaőrnagy. Már kiskoromban is mindig sokáig néztem a főtéren a zenekart, amely vasárnap délelőttönként népszerű darabokat játszott. Irigyeltem a zenészeket, akik szép ruhában és megfésülködve ültek a zenepavilonban, és engedelmesen követték a karmester intéseit. A szünetekben meggyantázták a vonót, és kirázták a nyálat a fúvós hangszerekből. Persze én is zenész akartam lenni, de ez már akkor meghiúsult, amikor nem vették meg nekem azt a trombitát, amelyet kinéztem magamnak, mert túl nagynak és túl hangosnak tartották, de nekem nem kellett kisebb és más. Nem is tanultam meg semmilyen hangszeren se játszani. De a zenét azóta is szeretem, amikor csak időm engedi zenét hallgatok, mert hozzám bármikor, akár az éjszaka közepén is, szívesen eljönnek a zenészek a koncertpalota vagy az operaház zenekarából, hiszen tudják, hogy nem sajnálom tőlük a pénzt, és az alaptalan vádaktól is megvédem őket, amiért cserébe csak annyi az elvárás, hogy egy kicsit hangosabban játszanak az enyhe nagyot hallásom miatt, amely ebben az életkorban már természetesnek tekinthető. Terepasztal. A terepasztalon még nagyon jól nézett ki az egész, mondta az utolsónak megmaradt zenekariportás. Pontosan megvolt, hol lesznek a vonósok. A lárvaházat kicsit arrébb tolták, hogy jobban elférjenek, ne szúrják ki egymás szemét. A fúvósok szépen felsorakoztak a fűtőház előtt, a mozdonyfordító körül. A szélmalom kerekét kitámasztották, ne forogjon hamis metronómként, és a körhinta is állt, amin a köcsögdudások és a ceglédi kannások ültek. Hát persze, mert különben hogyan kapaszkodjanak. Az üsdobok és a havasi kürtök természetesen a hegytetőn, a vegyeskar a tűzoltóság udvarán, a karmester pedig egy világhírű maestro a magas lesen, számolva azzal, hogy ha a mellette álló vadász netán lövésre emeli a puskáját, meg kell küzdenie a figyelemért. De szerencsére állatból csak néhány tehén legelészett az áruházi parkolóban. Veszedelmek. Időnként jött egy üzenet, hogy ilyen veszedelem vagy olyan katasztrófa készülődik. Alakítsunk válságstábot, jelöljünk ki megbízottat. A bevezető utakon ne engedjünk át senkit. Halasszuk el az esküvőket és a keresztelőket. Csak temetni lehessen. Zárjon be a kocsma meg a bolt is, szesztilalom, jegyrendszer. Gyűjtsünk pénzt és küldjük el a központi segélyalapba. De mi ezzel nem törődtünk. Meg volt nekünk a magunk baja a telekhatárok körüli örökös vitákkal, és igazunk is lett. Mert minket elkerültek a veszedelmek és katasztrófák, amelyik meg nem, úgyse tehettünk volna ellene semmit. Ilyen a világ. Még kihúzta a harmonikát, lenyomott néhány gombot, billentyűt, feljajdult a hangszer, de össze már nem nyomta, letette a satupadra. Azt mondta, lám, ilyen a világ. Eddig tágult, mostantól összemegy. De ő nem várja meg, amíg egyetlen pont baroskad össze jócakát, és elment, többé nem látta senki.
Köszönjük szépen a figyelmet, önök a Literárium beszélgetés sorozat mostani epizódjában Szív Ferenccel találkozhattak, és az estfényét emelte Gyuriska János, Vázsonyi János. Én Jánosi Lajos voltam, köszönjük szépen mindenkinek, jó éjszakát!
Köszönöm.